Oké, okay. Közben lapoztunk az 50-es oldalra, az 50-es lapra, és hogyha azt gondoltuk, hogy eddig nem volt kellően plasztikus, amit eddig tanultunk, akkor most kapaszkodjunk meg, mert most jön majd a kocsonya. Oké, okay. Alkazájsz mész, valkazájsz necsen. Ugye azt mondta a Misna, hogy mi az, amitől még a felsorást kezdtem mondani, mi az, amit a názér tisztátannál válik a halotti tisztátlanság révén, hogyha egy kezájsznyi halottal érintkezik, vagy ha nem is egy kezájsznyi halottal, hanem egy kezájsznyi necellel. A Talmud megkérdezi, mi az a necel, mi már lefordítottuk, de most nézzük. Ézeum necel, mi az a necel? Szár mész karás. A halott húsa, testnedvei, vagy húsa, ami megkeményedett. Sajnos, Larissa is mondja, elég szörnyű volt eddig is, ez ugye a megkeményedett, az azt jelenti, hogy kocsonyává vált. Umoyhal sihirtiach, és ugyanígy lehetnek a különböző testnedvek, amikor a test elkezd rohadni, akkor kijön belőle ilyen testnedv, és elkezd forni. Na, ezt is úgy hívják, hogy necel. Hényi Dami, miről van szó, amikor itt azt mondjuk, hogy ez a kocsonya ezt tisztátalanná tesz? Iléma de löje dinandidi deihu ki karásmai háve. Ha nem tudjuk, hogy mi ez, látjuk, hogy itt van valami trutyi, de nem tudjuk, hogy az mi, akkor az miért tenne tisztátalanná? Nem vagyok benne biztos, hogy ez az emberi csontnak a kocsonyája, akkor, vagy az emberi, nem csontnak feltétlenül, az emberi test, a holtestnek a kocsonyája, akkor miért tenne tisztátalanná? Eladéa dinandidadéjú, a falgávdelői karás. Ha viszont tudom, hogy ez az emberi maradvány, akkor teljesen mindegy, hogy most kocsonyásodott, vagy nem kocsonyásodott. Ez egy emberi maradvány, és akkor az tisztátalanná tesz. Miért kell ezt külön mondani? Amarebb Jirmia bisztám ikarás majal lojkarás dilma kihaj veniajú. Azt mondta, hogy Jirmia, azért van szükség itt beszélni a kocsonyásodásról, de normálisan mi kocsonyásodik a hús és a test nedvei és csontja és ilyesmi. Az, ami nem a testnek a maradványa, hanem valamilyen más folyadék, ami a testből jön ki, a vizelet, takony, nyál, és így tovább, amik nem tesznek tisztátalannál, mert nem számítanak a holttest részévé, azok nem kocsonyásodnak. És ezért, ha azt látom, hogy egy holttest környékén van valami ilyen kocsonya, akkor azt feltételezem, hogy a test holttestből származik, és ezért azt tisztátalannál tesz. Oké. Okay. Oké, okay, ha már itt a kocsonyáról volt szó, akkor ugye kocsonyát inkább a konyhában szeretnénk látni, mint holttestek kapcsán. És ennek kapcsán rögtön fölteszi a báje a következő kérdés Rábától. Ugye azt kell tudni, hogy a holttest nyilván halotti tisztátannál tesz, de egy nevéla, egy állattetem, és ugye mi számít állattetemnek, azt, amit nem kóserül vágtak le, egy állattetem is tisztátalanná tesz, ha nem is úgy, mint egy emberi holttest, hanem csak egy sokkal rövidebb ideig, de egy állattetem érintése is egy napos tisztátalanságot von maga után. Itt most egy pillanatra álljunk meg, mert még egy dolgot akkor még ennek kapcsán mondjunk el, hogy az állattetem érintése tesz tisztátalanná, egy madártetem csak akkor, hogyha azt megesszük. Eddig nem volt kellően visszataszító, amit tanultunk. Bominál bármi rába. Nyés necele behéma, én necele behéma. Mi a helyzet a állattetem tisztátalanságával? Egy állatból származó kocsonya érintése az tisztátalanná tesz, vagy sem? Mi a mrinankig mirin necel, de asszimi adam, ával de asszimi behéma lajai dímala is na? Vajon amikor azt mondjuk, hogy a necel, tehát ez a kocsonya ezt tisztátalanná tesz, akkor ez nem többről szól, mint kizárólag az emberi maradványból megmaradt, vagy létrejött kocsonyáról, de amikor egy állati kocsonyáról beszélünk, akkor ez nem tesz tisztátalanná, úgy, mint egy állattetem, vagy vajon nincs különbség a kettő között, és ugyanúgy, hogy az emberi tisztátalanság, az emberi holttest révén történő tisztátalanság az igaz a kocsonyára is, ugyanúgy az állattetemből származó tisztátalanság is igaz a kocsonyára. Néha lemánda már, tumma hamura adle gerv, tumma le kala adle kelev. Sápi, elmánda már, tumma hamura adle kelev. Mika le meimán? Oké, okay. Van egy vita. A vita arról szól, hogy ehhez is egy kis kitérőt kell tennünk. A tisztátalanságnak különböző szintjei vannak. Ezt korábban a főleg a Pszachim traktátusban beszéltük. Azok, akik velünk voltak így nagyjából két évvel ezelőtt, azoknak ez nem lesz teljesen idegen. De többször említésre került már a dolog. Ugye a tisztátalanságnak több szintje van, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a tisztátalanság forrása az a legsúlyosabb szintje a tisztátalanságnak, és ahogy távolodunk el tőle, úgy lesz egyre enyhébb a tisztátalanság. Tehát, hogyha valaki megérint egy halottat, a halott például egy holttestet, a holttest maga az a via voisatuma, az a tisztátalanság primér forrása. Aki megérintette a halottat, ő avatuma, ő a tisztátalanság forrása. Aki megérintette azt, aki megérintette a halottat, az rishonletuma, az a első foka a tisztátalanságnak. Aki azt megérinti, az a másodfok, aki azt megérinti, az a harmadfok, és aki azt megérinti, az a negyedfok. Tehát egy összességében 6 szintje van a dolognak. Most a kérdés az az, a Bechoyrös traktátusban, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy állattetem tisztátalanná tesz, alapból az állattetem az nem a primér forrásnak, nem a via voisatumának felel meg, hanem avatumának. Ez nem annyira tisztátalan, mint egy emberi holttest. De mégiscsak avatuma. Meddig számít valami avatumának egy állattetem kapcsán? Két vélemény van. Az egyik vélemény úgy szól, hogy tuma hamura adlegev, hogy amikor osztályozzuk, hogy milyen szintű tisztátalanságot ad át ez az állattetem, akkor azt mondjuk, hogy tuma hamura adlegér, hogyha ez az állattetem az idegen számára, itt az idegen, az Izraelben élő nem zsidót jelenti, aki megeheti a nem kóser ételt, tehát hogyha emberi fogyasztásra alkalmas az állattetem, mindaddig, amíg emberi fogyasztásra alkalmas, addig avatuma, addig egy magasabb fokú tisztátalanságot képvisel, és hogyha nem alkalmas már emberi fogyasztásra, de kutya fogyasztására alkalmas, akkor az már rishonletuma, az már egy szinttel lejjebb van, vagy egy szinttel enyhébb tisztátalanságot képvisel. Ugye ez az egyik vélemény. A másik vélemény viszont azt mondja, hogy a eleve a nevéla, a állattetem az addig súlyosabb tisztátalansága, vagy addig képviselt súlyosabb tisztátalansági fokot, amíg nem csak ember, hanem akár kutya számára ehető, ha már valami kutya számára is ehető, akkor az a súlyosabb szintje a tisztátalanságnak. Ha pedig nem ehető kutya számára sem, akkor egyáltalán nem tisztátalan. Most a mi esetünkben, akkor ha az első véleményt képviseljük, és azt mondjuk, hogy az ember számára ehető az a súlyosabb szintje a tisztátalanságnak, a kutya számára ehető az a kevésbé súlyos szintje a tisztátalanságnak, akkor ott érthető a kérdés, hogy az állat tetemből származó kocsonya az tisztátalanná tesz-e vagy sem. Ugye az állat tetemből származó kocsonya ugye ember számára nem ehető, tehát akkor az a kérdés, hogy, hogy de talán kutya számára igen. És akkor így világos, hogy a kérdés az az, bocsánat, ha így mondom, akkor nincs kérdés, mert akkor világos, hogy ember számára nem ehető, de kutya számára ehető, és azért egy enyhébb szintje a tisztátalanságnak. Ha viszont azt mondom, hogy a kutya számára, mindaddig, amíg kutya számára ehető, addig a magasabb fokú tisztátalanságra van szó, akkor az a kérdés, hogy ebbe a kategóriába beletartozik-e a kocsonya. És akkor így tulajdonképpen most ez a kérdése a Bájénak Rábától, hogy a kocsonya, ami állattetemből van, az tisztátalanná tesz-e vagy sem, azt szerint a vélemény szerint, amely szerint ami, bármi, ami még kutya számára ehető, az egy magasabb fokú tisztátalanságot képvisel az állattetem kapcsán. Itt látom, hogy felmerült a kérdés, hogy a kollagén hósere, kérdezi János, és bizony ez egy probléma, nem csak az a kérdés, amit Angéla mond, hogy, hogy az attól függ, milyen állatból van, hanem önmagában problémás, mert ha egy kóser állatból is van, de nem kóser ület levágva, akkor az egy állattetem. És nem csak, hogy tisztátalanná tesz, hanem nem lehetne belőle enni. Ez a legtöbb esetben ezeket a állati csontokból származó hogy mondják ezeket? Nem kollagennek mondják, hanem amit a rágógumiba tesznek, és ilyesmi. Azt szoktuk inkább kerülni, és növényi eredetűt szoktak használni. De ahogy Mária is mondja, hogyha ez valamilyen orvosság vagy gyógyításra van használva, akkor ezzel kapcsolatban elnézőbbek vagyunk. Oké, akkor visszatérve a kérdésünkre, akkor a kérdés az az, hogy egy állattetemből származó, vagy abból készült kocsonya, az tisztátalanná tesz-e vagy sem. Oké, akkor erre fogjuk próbálni a választ megtalálni. Tasmám! Himchu uba ur tome. Bechama tohoj. Egy brájta a következőt mond. Azt mondja, hogyha egy madár teteméről beszélünk, és hogy a madár tetem akkor válik, akkor tesz tisztátalanná, hogyha nem csak megintem, hanem eszek is belőle, akkor ez esetben azzal van dolgunk, hogy az állat, vagy a madárnak a zsírját megolvasztják, és azt valaki megissza. Azt mondja a brájta, hogyha ezt a zsírt ezt tűzben olvasztották, és azt valaki megitta, akkor az illető tisztátalanná válik. Bechamo tohol. Ha viszont nem tűzzel olvasztották, hanem a napfény olvasztotta meg, akkor az nem teszi tisztátalanná az illetőt, aki azt utána elfogyasztja. Miért? Mert a napfény úgy olvasztja meg a zsírt, hogy először megrohad az állattetem, vagy a madárteteme. Amikor megrohadt, akkor onnantól fogva ő már kutyafogyasztásra sem alkalmas. Ha kutyafogyasztásra sem alkalmas, és utána valaki mégis megissza, akkor az már nem tesz tisztátalanná. Mi szállak a dájtok ádla kelev a filóba hámén nami? Ha igaz lenne az, hogy akkor is tisztátalanná tesz valami, ha még a kutya fogyasztására alkalmas, akkor itt is, az előbb rosszul mondtam, még egyszer. Tehát, hogyha azt mondja a Brájta, hogy ha megolvasztották tűzbe, tehát tűzön, akkor, és valaki fogyasztja, akkor az tisztátalanná tesz, de hogyha nem a tűzön olvasztották, hanem a napfényen, akkor az nem tesz tisztátalanná. Miért? Mert a napfény úgy olvasztja meg, hogy először megrothad az állattetem, azzal emberi fogyasztásra már alkalmatlanná válik. Ha valaki utána mégiscsak megeszi, akkor az nem teszi tisztátalanná. Most, hogyha igaz lenne, visszállt a dájtach ádla kelet, hogy akkor is tisztátalanná tesz valami a primér tisztátalansági szinten, hogyha már ugyan ember fogyasztása nem alkalmas, de kutya fogyasztására alkalmas, akkor itt is, ha független attól, hogy nem tűzön olvasztották, hanem a napfény olvasztotta, ami először megrothattá teszi, a kutya ettől még fogyaszthatja, és hogyha a kutya még ettől elfogyasztaná, akkor ez őt is tisztátalanná kéne, hogy tegye. Én azt mám hilei, basszak dászruach bechama, kimendesz rachlei, háve afar. Ezt jelent amúgy nem, mert amikor megrohad a madárnak a teteme, és utána megolvad, ott, amikor megrohad, ott már az olyan súlyos, és a visszataszító, hogy azt egy kutya se edné meg. És tekintő, hogy egy kutya se edné meg, akkor az már nem válik, nem tesz tisztátalanná, és ezért azt szerint a vélemény szerint is meg tudunk maradni, amelyik azt mondja, hogy a vonalat nem ott húzzuk meg, hogy ember számára fogyasztható-e, hanem ott, hogy kutya számára fogyasztható. Oké. Okay. Ha már erről volt szó, akkor a Talmud említ egy másik misnát, ami a tisztátalansággal foglalkozik, és az a kérdés, hogy ha valami valamit érint, akkor az érintés révén tisztátalanná tesz. Mi van akkor, hogyha van két edényem, és az egyik edényből öntök a másik edénybe, és az edény, ami beöntök, az tisztátalan, amikor beleöntök a másik edényből, akkor az öntés révén, a sugár révén érintésnek számít-e a öntőedénnyel, hogy az öntőedény is tisztátalanná váljon. Mit mond ezzel kapcsolatban a Mishnah Machshinim traktátusban? Kolam nitzak tahaj. Ha simán öntök valamit, akkor az öntés révén létrejövő sugár nem teszi tisztátalanná az öntőedényt, azért, mert a fogadóedény az tisztátalan. De van egy kivétel. Chutz midvás, ha zifim, vátsa pichis. Kivéve a nagyon sűrű méz, kétféle ilyen sűrű mézt is említ, ezek, hogy pontosan miből készülnek, itt lehet, hogy valamelyik valamilyen gyümölcsből készül, de olyan zselé tulajdonképpen, olyan zselés méz, amit hogyha öntök, akkor ugye mi történik? Kiöntöm, és amikor visszahúz, amikor abbahagynám az öntést, akkor egy kicsit a vége még így visszajönne. Mert nem igazán folyik, hanem úgy nyúlós, és az alja még így visszahúzódna azzal, hogy az öntést abbahagyom. És ebben az esetben az öntött anyag az igenis érintő vagy anyagnak számít, és az fogadó edény tisztátalansága az öntés sugara révén az öntő edényt is tisztátalanná teszi. Mely esetben? Abban az esetben, hogyha egy valamilyen ilyen speciális méz vagy zselével van dolga. Vésámája imrém, áfa mikva, sel grisszim, sel pölömítni, sel szüledesz láhajra. Vésámája azt mondta, hogy ez a bab, egy különleges babból készült zselénél is, vagy ilyen zselés ételnél is így van, mert ez is visszaugrik, amikor abba hagyom az öntést. Bajram bar hama, jés nicok le öjjön, vagy én nicok le öjjön. Ennek a törvények a kapcsán Rabbi Bar Chama a következő kérdést tette föl. Ugye mit mondtunk ebben a misnában, hogy az ilyen zselés méz, gyümölcs zselé az nicoik, az azt jelenti, hogy az összeköti az öntőedényt a fogadóedénnyel. És ehhez mondtam, hogy Csámájú nem csak ezek a zselés mézek, vagy ilyesmi, hanem még van egy ilyen valamilyen zselés főzelék is. Bab főzelék. És ennek kapcsán a következőt kérdezi rám Bar Chama. Jés nicek leichen, én nicek leichen. Mondjuk-e ugyanezt a olvasztott zsírnál? Az olvasztott zsír is nagyon zselés. Ott is mondjuk-e azt, hogy amikor kiöntöm az olvasztott zsírt, ilyen kocsonyált zsírt, akkor az összeköti a fogadóedényt az öntőedénnyel. Mi a minam is sum, de is behu riri, behane leis behu riri, oly mi a dilmam is sum, de szemchinun hu, vahaha szemchinun. Mi az oka annak, hogy az öntőedény és a fogadóedény összekapcsolódik az öntés sugara révén? Az, ahogy eddig mondtuk, vagy ahogy eddig értelmeztük, hogy amikor valami nem egyszerűen sűrű, hanem ilyen kocsonyás, akkor az úgy visszaugrik, amikor befejezném az öntést, akkor az visszaugrik, és ezért tulajdonképpen egy majdnem szolid, vagy tehát keménységű dologról van szó, ami mint egy összeköti az öntőedényt a fogadóedénnyel. Most ha így értelmezzük, akkor Hani Leisbeuriri a olvasztott zsírnál, ez nem áll fönn, az olvasztott zsír az folyik. Az nem ugrik vissza, mint a zselé. Hogy dilnom is ümdösszem hinnúva, ha hasz mihin. Vagy esetleg nem az a lényeg, ahogy eddig értelmeztük, hogy így visszaugrik, mint a zselé, hanem önmagában azért, mert nagyon sűrű, már ez összeköti az öntőedényt a fogadóedénye. Amen rave, tasmá, hejleva, méz, se hú salem, vihitichaj, tame. Ha jeme fajraj, vihitichaj, taj. Rave azt mondja, hogy a következő szabályból tanulhatjuk meg a választ erre a kérdésre. Ugye mit mondtunk, hogyha egy halottnak a darabjáról beszélünk, ami tisztátalanná tesz, akkor mi az a minimum mennyiség egy holttestből, ami tisztátalanná tesz? Egy kezáisz, egy olivabogyónyi mennyiség. Mi van akkor, hogyha van egy olivabogyónyi mennyiségem, és azt szétvágom? Ha kisebb darabokra vágom, akkor onnantól fogva az már nem számít olíva kezáiszti mennyiségként. Ha kisebb darabokból rakok össze egy kezáiszti mennyiséget, az se számít kezáisznak. És nézzük meg, mi van egy kezáisznyi hús vagy zsírdarabbal egy halottból. Ha az meg lett olvasztva, akkor, és utána összeáll a megolvasztás után, akkor az továbbra is tisztátalanná tesz. Hogy mert fajrödvét tihaj, tahaj, de ha viszont már szét lett darabolva, és nincs benne összességben egy kezájsz, viszont utána meg lett olvasztva, és attól összeállt, az tahaj, az már nem tesz tisztátalanná, mert mi volt a kiinduló pont? Az, hogy nem volt benne egy kezájsznyi egyben. Most. De iszálkodájtak én nicaglajachin, ha igaz lenne az, hogy az ételeknél nincsen nicoik, Nem köti össze a sűrű étel az egyik vége a másik végét, akkor a mi esetünkben miért lenne a eredendően egy kezájsznyi darab, ha megolvasztjuk, és utána újra összeáll, egy kezájsznyi darab? Amikor valamit megolvasztok, akkor az szétesik darabjaira, és amikor újra összeáll, akkor az már olyan, mint a kis darabok állt volna össze. Az egyetlen lehetséges érvem arra, hogy ezt továbbra is egy kezájsznak tekintsem, ha azt mondom, hogy amikor szétolvadt, akkor is egybe számítom, mert sűrű volt az olvadék. Ha viszont azt mondom, hogy én nicök lehetni, hogy a szétolvasztott zsír az nem, nincs összekötő erővel, akkor ha szétolvadt, akkor az olyan, mint a darabjaira hullana. Amikor újra összeáll, akkor az olyan, mint hogyha kis darabokból állt volna össze. Mondtam, hogy ez kemény lesz. Amire vizeira... Ugye most akkor ebből mit akar Rava bizonyítani? Hogy jésnicök lajchlin, hogy az élelmiszer, ami, vagy nem is az élelmiszer, hanem a zsír, ami szét van olvasztva, az annak az hiába nem zselés, de sűrű, az összeköti és a tisztátalanságot vezeti. Nem csak a zselés típusú anyag. Amarab zeira, annó már bereidra vinatarge minna haha be majaszkinan, ki gönd de behádi, de mártek lé szállik a muda le pumé, de manna ve karas, de iszé kulla kábé hadadi. Rabbi Zeira azt mondja, tudod, hogy nekem van egy megoldásom. Én mit szoklak lenni? A megolvasztott zsír nem vezeti a tisztátalanságot. Itt egy speciális dologról van szó, és emiatt nem esik szét a kezájsznyi darab, és marad továbbra is kezájsznyi és tesztisztátalanná. Egy olyan speciális helyzetről van szó, hogy van egy, az olvasztás közben valahogy a szétolvad zsír rögtön valahogy az edény szélére megy, és soha nem esik szét, és mindig egyben marad, egész addig, amíg újra össze nem áll, és ezért nem veszti el a kezájszni minőségét. Oké, akkor innen nem tudtuk a választ megkapni. Akkor továbbra is megvan a kérdés, jésnicök lajéklina, énicök lajéklina, megolvasztott zsír vezeti a tisztátalanságot, vagy sem. Amelén a vinnene vásítás, smáb és sem, nem áfa mikfasel, viszont a poemit nézse, szöldén lákeréje. Mit mondott Bét Sámály? Bét Sámály azt mondta, hogy amikor a Misna úgy nyilatkozott, hogy az ilyen zselés, méz, meg ilyesmi, az vezeti a tisztátalanságot, az öntőedény és a fogadóedény között, akkor én azt mondtam, Bét Sámály, és ez az igazság, ez a helyzet ezzel a mikfával, ami egy ilyen babból készült zselés főzelék. Az is vezeti a tisztátalanságot. És mit mondott Bét Sámály, hogy miért? Mit nézsén szöldi mahalejem, mert visszaugrik. Ugye mit mondunk, hogy a zselé, amikor öntöm, akkor hozzáér az alsó edényhez, amikor visszafordítom az öntő edényt, akkor így visszaplottyan a vége. És azt mondta Bét Sámály, hogy azért kell ebbe a kategóriába, a tisztátalanságot vezető kategóriába belevenni a mikfát, ezt a zselés főzeléket, mert ez is visszaugrik. Ebből úgy tűnik, hogy a lényeg az nem az, hogy sűrű, hanem az, hogy visszaugrik, hogy zselés. Midi írja a haszon misumlis, misumlis, azt mondtam, hogy nem biztos, mert lehet, hogy a méz az nem ugrik vissza. Olyan mézről is beszélünk, ami csak simán sűrű. És valóban, mint Bét Sámály mond, ez a főzelék, ez visszaugrik. De akkor a méz az nem egy visszaugró, és akkor ezek szerint csak simán sűrű valami, akkor az is vezeti a tisztátalanságot. Kedves barátok, nem kaptuk meg a választ erre a kérdésre, úgyhogy rátérhetünk a következő témára. A következő a felsorolásban, a Misnában, an meloi tarvod rakov. Azt mondtuk, hogy ha halott por, a holttest poráról van szó, akkor mennyi az a földi, nem tudom, mi lenne erre jó kifejezés, de tulajdonképpen ilyen földi, vagy a halott pora, ami tisztátlannál tesz, egy maroknyi. Egy maroknyi. Kámasi úrőj, mekkora ez a maroknyi? Hogy kell ezt elképzelni? Hiszkia már melöj piszaszajád. De miéhna már melöj hofnov. Hiszkia szerint ez a része a tenyér rész. De Jöjhanan szerint a tenyér és az ujjak együtt. Amennyi elfér csak a terényben, tenyérben, Hiszkia szerint, de Jöjhanan szerint, ami elfér a tenyérben és az ujjainkban. Oké. Nem, löj, tárvad, rakav, samru, jés nem me ikör, ez bajszon a májla, dívre rabbi meir. Ha hami meim nem löj, hafnaf. Van egy brájta, ami ugyanezt a kérdést fölteszi. Most ugye Hiszkia nem vitatkozhat, meg Rabbi Jöjhanan olyasmivel, ami már a brájtában értelmezésnél. Mit mond a brájta, hogy mit jelent ez a teli tenyér? Ott a két vélemény van, Rabbi Meir szerint a ujjaim fölötti rész. Tehát ez a rész. A bölcsek szerint a teljes tenyér. Tenyerem és a ujjaim része. Mislem Rabbi Jöjhanan Huda Amár, Rabbi Jöjhanan véleménye az világos, mert ugyanazt mondja, mint a bölcsek a brájtában. Hele Hiszkia kemán, lőjk Rabbi Meir, de Hiszkia véleménye sehogy sem jó, miért? Mert Rabbi Meir mit mondott, hogy az ujjaim része? A bölcsek azt mondták, hogy az egész tenyér. Ő pedig mit mond, hogy a tenyér az ujjak nélkül, akkor se nem stimmel a bölcsekkel, se nem stimmel Rabbi Meirre. Amdim lőj piszaszé jád, mi lőj kisecbe észrevele májle hát sura. Az első válasz, lehetséges válasz az az, hogy mit mond Rabbi Meir, azt mondja, hogy az ujjaim része. Mit mond Hiszkia, hogy csak a tenyér része. De valójában a tenyér, meg az ujjaim az ugyanannyi, ugye? Akkor az megoldja a problémát. Másik lehetséges magyarázat, amely a simibar ádalev papa, mi áj, de hát mi kisecbe észrevele májlőre is. Dímele mátam in the day, de hávele mi lőj piszaszé jád. Még egy lehetséges válasz, amikor Rabbi Meir azt mondja, hogy az ujjaktól fölfelé, és ezt mi úgy értelmeztük, hogy ez a rész, ami az ujjak része, az lehet, hogy nem így értelmezendő, az ujjaktól fölfelé, az a tenyér rész, az ujjak tövétől fölfelé, a karom felé. És akkor az viszont Hiszkia magyarázatával fog egyezni. Hallottam egy gyönyörű magyarázatot erre, hogy tulajdonképpen mi a filozófiai lényege annak, hogy egy halott, miről beszélünk, hogy egy halott maroknyi földi maradványa, az már tisztátlanná tesz. Mit jelent, hogy tisztátlanná tesz? Hogy az tulajdonképpen felér egy teljes emberrel. Ugye? Ez tulajdonképpen a kérdés. Mi az, hogy tisztátlanná tesz? Mi a tisztátalanság lényege? Egy ember emberi mi voltát a szellemi tartalom, a lélek adja. Ha a lélek kiszáll belőle, az a romlottságát, az ember romlott oldalát hagyja ott, ugye a testét. Az isteni rész nélküli részét az embernek. Most egy ember, az kifejezi az ember, a lélek, a test hármas fogalomrendszerének a szimbolikáját. Kérdés az, hogy mitől egy ember, mármint testiekben, mikor mondom azt, hogy emberre, hogy ez egy ember? És akkor erre mondjuk azt, hogy ez lehet a teljes holttest, ez lehet a csontoknak a nagyobbik része, ez lehet akár csak egy darab kis rész az ő testében, hogyha ez egy kezájész, mindenkinek meg lehet a maga filozófiai magyarázata. De mit van a végén, hogyha emberi holttest hamvairól van szó, akkor az egy tenyérnyi. Mennyi egy tenyérnyi? Egy fél tenyérnyi, vagy egy egész tenyérnyi? És hallottam egy gyönyörű magyarázatot. Tanultuk korábban a Talmudban, hogy van egy vita a bölcsek között, amikor Isten megteremtette az embert, akkor minek teremtette? Az egyik vélemény az, hogy megteremtette Ádámot, ahogy az egyszerű olvasat, megteremtette Ádámot, a férfit, és utána megteremtette belőle Évát. Ugye? Akkor férfi, és utána nő. A másik vélemény viszont mit mond, hogy tulajdonképpen megteremtette Ádámot, és Ádám egyszerre volt férfi és nő, és amikor azt olvassuk a Tórában, hogy levette az oldalbordáját, és azt abból megteremtette Évát, az úgy kell érteni, hogy szétválasztotta két férre. Akkor azt szerint a magyarázat szerint, hogy megteremtette egy félnek, akkor az egy fél tenyér. Hogyha megteremtette és benne volt a nő is, és a férfi is, akkor ez egy egész tenyér. Csak érdekes, hogy valami kis filozófiai értelmet is ad annak, amit tanultunk. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap remélhetőleg már reggel folytatjuk az 51-es lappal, közben ugye befejeztük az 50-es lapot is. A legjobbakat kívánom nektek a viszontlátásra, viszonthallásra.